A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Dabóczi Kálmánnal, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójával. Online jegyértékesítésről, elektronikus jegyrendszer projektjének jelenlegi állásáról és a tervekről beszélgettünk. És hát van itt még egy szintén nagy projekt, egy tervezett nagy projekt, a hármas metró felújítása. Tudjuk azt, hogy itt azért sok minden tolódott szintén, elsősorban a buszbeszerzéssel kapcsolatban, vagy a buszpótlással kapcsolatosan akadoztak a dolgok. Most nagyjából körvonalazódik már a helyzet, hogy mikor kezdődhet ez el, és hogy forgalomszervezési, forgalomtechnikai szempontból mi is várható.
Több téma hangzott el, az egyik a buszbeszerzések. A hármas metró pótlása, és ezt nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, nem egy átlagos pótlási feladat. Budapest egyik, nem egyik, hanem a legforgalmasabb közlekedési infrastruktúrális eleme közösségi közlekedés szempontjából, amit úgy tudnék érzékeltetni, hogy napi 500 000 utast szállít el. Hogyha megnézik, hogy a MÁV országos vasúthálózata napi hány utast viszel, akkor ez ezzel egyenrangú mértékű. Természetesen utas kilométerben nem, mert itt sokkal rövidebb utazások jutnak egy tranzakcióra, de lényeg az, hogy egy hihetetlen forgalmas és felszínen egy az egyben pótlásra alkalmatlan hálózati elem. Ha pótlásról beszélünk, akkor annak körülbelül a fele az, ami egy nagyon gyors, fél percenként induló csuklósbusz járattal megoldható. A többi része el kell, hogy porladjon környező hálózati elemek megerősítésével, el kell, hogy porladjon arra, hogy más alternatív útvonalat választanak az utakosok. Remélhetők nem az egyéni közlekedés irányába megy át, de ezzel is kell reálisan számolni, valaki azt mondja, hogy nem vállalom ezt a macerát, be fogok ülni kocsiba, mert ez túl zsúfolt. Nem lehet zsúfoltság nélkül megoldani egy hármas metró méretű hálózati elemnek a pótlását. Sehol a világon.
Egyes szakaszokra lesz ez bontva vélhetően?
Alapvetően is északi-déli középső szakaszról beszéltünk. Ennek a pótlásnak a forgatókönyvét alapvetően és elsődlegesen az infrastruktúrás felújításra vonatkozó közbeszerzési folyamatoknak a sikeressége, egymásra épültsége, illetve az, hogy sikeres és eredményes is legyen. Tehát, hogy megfelelő ajánlatok legyenek, és ezeknek a pénzügyi keretei is biztosítottak legyenek. Ezen a területen a főváros nagyon aktív tárgyalásokat folytat jelenleg is, mind a kormányzattal, mind Brüsszellel, hiszen ez Európai Uniós támogatási projektként megy, legalábbis egy része, hogy melyik része, mennyi része, illetve a árajánlatok, amelyek meghaladják az előzetesen kalkulált mérnök árat, a kettő közti különbözet milyen módon és hogyan biztosítható, erre jelenleg folynak a számítások és folynak az egyeztetések. Az buszos pótlás pedig azért nagyon izgalmas, és a buszos pótlás nem is megfelelő, mert többféle módon lehet pótolni, ami mutatja azt is, hogy például amikor a Batthyány tér, Kossuth tér között metrót pótoltunk, akkor metrópótló hajójáratot indítottunk adventi időszakba, és nagyon népszerű volt, nagyon érdekes volt. Ugyanígy a hajóval próbálunk például a kettes villamos pótlásánál is augusztussal bekapcsolódni, de akár a Lánchíd pótlásakor is felmerül a hajójáratnak a lehetősége. Tehát nem jó csak buszos pótlásról beszélni ilyenkor. A vonali szintű pótlás autóbusszal az egy fontos elem, ami természetesen dedikált autóbusz sávon, forgalom technikai intézkedésekkel úgy, hogy a közösségi közlekedés erőnyben részesítése megvalósuljon, így fog történni. De ilyen méretű tömeget, ilyen méretű utazási igényt csak úgy lehet lekezelni, és mi ezt teljesen új módszertant alakítottunk ki erre, hogy mikrotérségekre bontottuk az érintett körzeteket, hogy honnan, hova akarnak utazni az emberek, milyen információk vannak. Mindegyik körzetről, ilyen honnan, hová alapon alakítottunk ki mobilitási terveket, körzeti kistérségi mobilitási terveket, és ezt tettük társadalmi egyeztetésre. Ez
szinte egy szociológiai vizsgálat.
Teljes mértékben ennek egy online felületét kialakítottunk, több mint 1200 visszajelzés érkezett, ezeket is feldolgoztunk, és tettük meg a javaslatunkat. A helyzet iróniája, hogy ezt a déli szakaszra tettük meg, mert a korábbi döntések és forgatókönyv szerint abból a jóhiszemű feltételezésből indultunk ki, hogy olyan ajánlatokat kapunk, amik a pénzügyi kereteket nem feszítik túl. Ez sajnos nem igazolta az élet, úgyhogy ahogy főpolgármester, ha jól emlékszem, hogy június elején, június másodika környékén tette azt a bejelentést, hogy főváros változtat a stratégiáján, ahol olyan ajánlatot kapott, ami műszakilag pénzügyi feltételei tekintetében vállalható, és megvan a megfelelő pénzügyi fedezet, azzal a résszel fogja elkezdeni. Ez a jelenlegi olvasat szerint az északi szakasz lehet.
Akkor minden megfordul.
Megfordul. Mi azonnal fordítottunk a történeten, kidolgoztuk az északi szakaszra vonatkozó részletes ilyen típusú mobilitási terveket, hamarosan, és ez itt augusztus vége, augusztus közepe táján meg fog történni, ezt a társadalmi egyeztetésre is fogjuk bocsájtani. Az északi szektorban körülbelül 80 darab járműre van szükségünk, hogy pótoljunk. Ebből 60 darab kapcsolódik a konkrét vonali szintű pótláshoz, és egy kb. 20 darab a környező járatoknak a megerősítéséhez. Nem megyek bele a részletekbe, de ez egy hihetetlen mértékű ilyen átforgatási feladatot jelent, hol milyen eszközre van szükség, ahol eddig csuklós mentot behrakunk helyette szólót, de sokkal gyakrabban, hogy tudja azt az utasforgalmi igényt kielégíteni. A csuklós járműből van értelemszerűen hiány, és a főváros döntés alapján a BKK, BKV vezetői közösen dolgoztak ki egy forgatókönyvet, hogy hogyan lehet ezt kezelni.
Mindez mikor kezdődhet egyébként?
A mostani tudásunk szerint ez valamikor késő ősszel. Pontos dátumot nem tudok mondani, és nem is lehet, mert olyan közbeszerzési eljárások és cselekményeknek a határidejéhez fog-e valaki orvoslati eljárás kezdeményezni, nem fog. Hiánypótlást megtörténik, nem történik. Közbeszerzési minőségbiztosítás kormányzati szervezeteken keresztül milyen sebességgel, milyen sikerességgel megy át. Ezek olyan egymásra rakódó kockázati tényezők, ami mentén most azt mondani, hogy 100%, hogy eddig megkezdődik, én nem mernék ilyen jóslásra
bocsánat. Azt már meg sem merem kérdezni, hogy várhatóan vagy vélhetően meddig fog tartani a 3-as metró felújítása. Hogyha ez mondjuk
pedig az relatíve könnyen, mert ha elkezdődik, akkor onnantól az organizáció, a műszaki folyamatok kezelése már jobban tervezhető. Uh-huh. Tekintettel arról, hogy itt a
metró... Ez akkor mégis provizórikusan ez milyen hosszúság?
2,5-3 év tokkal vonóval mindenestül egy 3-as metró felújítása. Azt, hogy ezen hogyan lehet még menet közben gyorsítani, egyszerűsíteni, milyen előre nem látható rendkívüli események, műszaki állapotok derülnek ki, remélhetőleg minél kevesebb, de mindig érnek meglepetések. Erre egy példát mondanék, hogy a budai fonódó hálózat kapcsán a Bécsi úton egy helyszíni bejáráskor mutatták meg nekem is azt, hogy ott egy útfelújítás közben a villamos sín kialakítása, villamos pálya rekonstrukció kapcsán találtak egy forrást az út közepén. Kitéglázva szépen. Még azt föltárják, búvárok megvizsgálják, szakhatóságok körbejárják, hónapos nagyságrendig állt a projekt. Igen. És utána legbölcsebben úgy döntöttek, hogy mivel ez évszázadokig senkit nem zavart, egyébként nem láttak benne jelentős kockázatot, szépen olyan szarkofágot, fedelet, biztonságos födémet tettek rá, hozzáférhető szervizaknával, és az továbbra is ott van, nem zavar senkit, nem kér enni, nem kér inni, az élet megy tovább, de egy projektet egy hónappal kapásból arrébb tud tenni. Úgyhogy ez egy 3-as metron, és bizonyosan lesznek menet közben meglepetések, amit a mérnök csapatoknak, kivitelezőknek kezelni kell, de most azt látjuk, hogy remélhetőleg az ősz derekán valamikor megkezdhető ez a tevékenység.
Veszünk a járműpark egyéb elemeiről is, és a tömegközlekedésről ilyeténképpen. Éppen június végén hagyta jóvá a fővárosi közgyűlés azt a szerződést, melynek értelmében idén 15 milliárd forint támogatást kap a központi költségvetésből Budapest közösségi közlekedése. Vélhetően mire jut ebből, és mik lehetnek a kiemelt területek, vagy kiemelt projektek? Egyáltalán hogy látja, hogy hol van a legégetőbb szükség például a járműpark fejlesztésére?
Ezzel az összeggel kapcsolatban egy nagyon fontos tételt érdemes tisztázni. Ez nem egy extra ablakon bedobott pénz, ez egy olyan központi költségvetésbe rögzített támogatás, korábban normatív támogatás, ami a helyi közösségi közlekedést minden város esetében korábban támogatta. 12-13. Éve vagyok a közösségi közlekedési szakmában, ezt a sor speciál a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is annak jogelődjében én kezeltem annó, 35 milliárd forintos összeg volt, ebből akkor még 32 milliárd forint jutott a fővárosra, ez a 2006-tól kezdődő időszakban. Ez az összeg szépen elkezdett amortizálódni az utána következő időszakban, jelenleg ez most ezen a mértéken áll, ez korábban nagyon sokáig 24 milliárd forintra volt így befagyasztva, ez gyakorlatilag a közösségi közlekedés és működési költségeihez való központi költségvetésből történő hozzájárulás. Ez nem leánykori nevén fogyasztói árkiegészítés témája, ami a szociális menedi támogatást fedi, tehát ha valaki kedvezményes jegyet vásárol a kormányrendelet, kedvezményről szóló kormányrendeletnek megfelelően, akkor kettő közti különbséget az állam, ha nem is teljes mértékben, de valamilyen mértékben téríti. Az egy másik csatorna, abból is 16 milliárd forint érkezik a fővárosi költségvetésre a BKK-hoz, hogy a működés egyensúlyát biztosítani lehessen. Tehát a 15 milliárd forintból közvetlenül semmilyen fejlesztés nem tud megvalósulni. Aha, ez a működési költségek támoghoz való központi költségvetési hozzájárulás van, ami egyre szűkülő nagyságrendű.
Akkor nézzük már így számszerű adatok nélkül a járműpark fejlesztését. Hol kellenének leginkább fejlesztések, és van-e mondjuk olyan terület, ahol személy szerint a BKK vezérigazgatója is elégedett? Mondjuk most itt nézzük a buszparkot, a villamosokat, trolibuszokat.
Ha valamelyik szektor azt tudom mondani, hogy az elmúlt években, és véletlenül se szeretnék önző lenni, hogy csak az elmúlt 2,5 évben, mert a BKK megalakulásától kezdve ezen a területen valóban egy olyan szemléletváltás volt a fővárosban, a fővároson keresztül pedig a BKK általi lebonyolításban, ami lehetővé tette a járműparknak a nagyon radikális és nagyon gyors megújítását. Egy olyan szolgáltatás-vásárlási modell indult be, ami egyrésztről beruházás mentesen, tehát nem kellett a fővárosnak beruházási forrásokat mozgósítani, nem kellett eladósítani, nem kellett növelni az eladósodottság mértékét, hanem igénybe vett szolgáltatásként tudta nagyon gyorsan és nagyon nagy léptékben változtatni a járműparknak az állagát, illetve összetételét. Csak ezen az ágon több mint 500 jármű került be a rendszerbe az elmúlt évek során. Látjuk azokat a Mercedes, MAN buszokat, ami külső versenyeztetett szolgáltató révén került be.
Azzal, hogy itt van egy piaci... 13 új Mercedes busz forgalomba, ráadásul azt láttam, hogy éppen a külső kerületekben, 16.-17. kerületben, de júniusban előtte 45 új autóbusz. Ott az is
pontosan.
Mercedes és van autóbusz.
Azok is, és valamelyik része ennek a szerződésnek az opcionális, illetve szerződések, mert ez több tendernek az eredménye, annak az opcionális részének a lehívásából volt lehetőségünk, hogy javítsuk a flotta állagát, valami pedig a BKV általi beszerzések révén tud bejönni a rendszerbe, és ezek közül is van, ami a BKV rendelkezésre tartás, vagy egyfajta speciális bérleti konstrukció keresztül, tehát nem saját tulajdonba kerülő járművekkel látja el az operátori tevékenységet. Tehát, hogyha a területek közül ki kellene emelnem egyet, minden bizony az autóbusz közlekedést emelném ki elsőként. Ilyen mértékű fejlődésre és fejlesztési dinamikára Európában nagyon kevés helyen van példa. Jó 5 évvel ezelőtt az alacsony padlós járművek aránya 25% körül volt. Jelenleg el fogjuk érni, és augusztusban ez a helyzet fog előállni, bár igaz, hogy 200 járművel kevesebb kell egy nyári időszakban, mint amikor a tanítási időszak is megy, csak alacsony padlós autóbuszok fognak menetrendszerűen közlekedni a városban. Ez egy olyan fantasztikus eredmény, amire azt mondom, hogy a főváros méltán lehet büszke, és nem csak, hogy alacsony belépésű, az azt jelenti, hogy egy ajtónál van valami, de a többinél föl kell lépcsőkön menni a járműn, az is egy teljesen valid megoldás, tehát nem ördögtől való, de teljesen alacsony padlós légkondis buszok fognak menni. Légkondicionáló tekintetében körülbelül 96%-os arányt tudunk elérni. Azt mondom, hogy ez egy egész komoly eredmény, ezt nem lehet már hova fokozni, tehát a 100%-nél több járművet nem lehet beállítani. Ezt azért tudtuk megtenni, mert eredetileg úgy számoltunk, hogy júniusra megkezdődik az M3-as pótlása, és ez ennek érdekében tett intézkedések miatt megérkeztek azok a buszok, amelyek révén ki tudtuk váltani már most a nyár folyamán azokat az egyébként selejtérett régi és nagyon jó szolgálatot tett Icarus buszokat, 200-asok, 400-asok, amik egyébként 30 éve járják a főváros útjait. A szeptembertől kezdődő időszakban ez az arány nem tartható 100%-on, akkor is körülbelül 96% környékén áll be a mi számításunk szerint. Ez egy nagyon markáns és nagyon, nagyon korrekt eredmény. Az autóbusz közlekedés területén még egy nagyon fontos fejlesztést tudok megemlíteni, ami egyfajta ilyen történelmi sajátosság. Szerintem kevés ember van Magyarországon, aki kétszer vezetett már be reptéri közvetlen buszjáratot. Én ezek közé tartozom.
Igen, mert amikor az Európai Unió
most indult el, és ezen a területen azt jelenti, hogy amikor Magyarország Európai Unió soros elnökségi feladatait ellátta, akkor már egyszer kialakítottunk egy ilyen járatot, akkor a minisztérium megbízásából volt egy ilyen közvetlen járat, akkor az elsődlegesen a belvárosba a nagyobb hoteleket fűzte föl, és egy félórás ciklusba forgott a reptér és a belváros között. Most viszont úgy döntöttünk a reptérrel együttműködésben, hogy nem csak azért, hogy a turisztikai szempontból jó arcunkat mutassuk az ide érkező utasok felé, de ez se egy utolsó szempont, mert azért ami a Kőbánya-Kispest átszállásos kapcsolatot érinti, nem biztos, hogy ez a legjobb országreklám, amit a külföldiek felé
igen,
tudunk.
Igen, tehát tegyük hozzá, hogy ez most egy közvetlen, ugye a belvárosban.
Ez teljesen közvetlen, fél óránként járó, közvetlen kapcsolat.
Tehát egy megálló van ugye talán a
Kálint. Gyakorlatilag egy, és... hajnalban van az éjszakai járatokhoz való kapcsolódás és a metró üzem, illetve üzemszünetből fakadóan, az Asztórián is van olyan járat, ami még reggel megáll. Az volt a célunk, olyan kapcsolatot alakítsunk ki.
Gyorsjárat,
viszont a belvárosi kapcsolatai, belvárosi megállóival az összes metrójáratot fölfűzzük. Kálvin téren a 4-es metrót, Deák téren az összes többi.
Ugye ez nagyon új dolog, tényleg a napokban indult el, de azért vannak már tapasztalatok vagy visszajelzések?
Vannak a szerencsés rossz hírek. Volt már utas lemaradás. Tehát akkora kereslet a járattal szemben, hogy van, ahol operatív intézkedéssel, reptérrel való megegyezés szerint nem eredményezhet olyan helyzetet ennek a szolgáltatásnak az indulása, hogy utas tömegek maradjanak le és legyenek elégedetlenek. Alapvetően egy fél órás járat sűrűségben állapodtunk meg a repülőtérrel, de néhol operatív szinten be kell avatkoznunk, mert egy-egy járat esetében több mint 100 főnyi igény mutatkozik. Nagyon szeretnénk, hogyha ilyen járatkihasználtság mutatkozna egyébként bármely más járaton a fővárosban. Ami nagy kihívás, és itt kell nagyon nekünk ott lenni a szeren, hogy tudjuk kezelni az értékesítési csatornákat, hogy megfelelően edukálni és tájékoztatni az érintetteket, hogy lehet elővételben megvenni. Az elővétel alatt azt értem, hogy már előre vásárolják meg, ne a járműhöz érkezéskor kérdezgessék, hogy jó, látjuk, hogy ez a járat, de kitől lehet jegyet venni. Ezt is kezeljük most átmenetileg biztonsági őrökkel, illetve egyéb kirendelt kollégákkal, sőt, többlet automatát is telepítettünk már a reptérre, és folyamatban van a Deák tér való TVM, tehát az értékesítő automata telepítése, illetve ennek az előkészítése. A legutolsó számok alapján eddig több mint 26 ezer igénybevevő volt. Azt mondja, hogy nagyon szépen is jól teljesít. Ez mindenképpen sikeres döntés volt. Speciális egyedi arculattal megy. Ezt a főváros arculattal és város marketinggel foglalkozó cégével közösen alakítottuk ki, és szerintem tényleg egy új színfolt lehet a Budapestnek a turisztikai térképén is, és egy biztonságos, kényelmes eljutást tud nyújtani az odaérkezőknek.
Nagyon fogy az időnk, és még számtalan téma lenne. Gyorsan azért, amint tudunk, azért fussunk végig kerékpáros közlekedés, kerékpárutak. Hát az jól látszik, hogy a jelek szerint a Bubi hálózat rendületlenül tovább bővül, lettek új gyűjtőhelyek és új kerékpárok is.
Igen. A MOLBUBI egy nagyon érdekes jelenség. Egyszerre egy felkiáltó jel az érintettek számára, hagyjuk abba azt a gondolkodást, hogy a különböző közlekedési módokat szembeállítjuk egymással. Ezek a közlekedési módok, ezek egymás komplementerei. Nem lehet azt mondani, hogy aki biciklista, az hagyja békén a közösségi közlekedést, aki autóba ül, az soha ne nézze meg, hogy P+R parkolóval kombinálva nem tudnék-e hatékonyabban, gyorsabban eljutni. Ezért egy nagyon jó, zseniális ötlet a MOLBUBI logikája, ami összeragasztja, összeköti a közlekedési módokat. Olyan a tarifarendszere, olyan a filozófiája, első fél óra használat ingyenes, beregisztrált használónak, és egyébként negyed órát használják átlagosan az utasok. Már 1,6-1,7 millió felhasználás történt, tehát alapvetően működik, viszont ez az állomási logikából fakadóan csak akkor működik, hogyha koncentrikusan haladva legfeljebb 500-600 méter lehet két állomás között, úgy építjük ki ezt a hálózatot. Indulás óta 76 állomással indult, most már bőven 120 fölött vagyunk, és további 20-30 állomás fog épülni a közeljövőben, részben fővárosi, részben VECOP, Európai Uniós forrásból. Főváros sokszor éri az a kritika, szerintem teljesen méltatlanul, hogy nem kerékpáros barát, nem tesz meg mindent a kerékpáros fejlesztésért. 8,4 milliárdnyi 15 kerületet érintő, 13 fejlesztési projekt fut most párhuzamosan. Ilyen mértékű kerékpáros infrastruktúra fejlesztés egy időben soha nem volt eddig a fővárosban. Ezek azok az elemek, ahol hálózati logikával, ezeket összehangolva igyekszünk ezeket a fejlesztéseket minél gyorsabban és minél biztonságosabban megvalósítani. És
kerékpár utak tekintetében hogy állunk most? Ugye az elkészült Róbert Károly, az új felújított Róbert Károly körúton, most lett egy hosszabb nagyon impozánsnak mondható új kerékpárút, de nekem személy szerint, amikor én kerékpározom, akkor úgy tűnik, hogy gyakran egymástól elszigetelt, egymáshoz nem kapcsolódó, úgymond kerületi beruházások vannak. Tehát nagyon jól el tudok én kerékpározni egy szakaszon mondjuk Zuglóba, aztán hirtelen egyszer csak véget ér a kerékpárút, és majd valahol valami folytatódik, de... Közötte van egy olyan szakasz, ahol be kell mennem a forgalomba.
Azt kell ebben látni, hogy ez egy folyamat. Egy ekkora városnak a kerékpárút hálózatát nem lehet egyszerre létrehozni. Teljesen természetes, és a rendszer kiépítésének a logikából fakad, hogy ennek vannak fázisai. Természetesen nem attól addig tart a kerékpárút. Jelenleg itt tart, ami mondjuk egy Róbert Károly körúton látható. Pont azok a VECO projektek, Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztési projektek ennek a hálózatiságát igyekeznek kiegészíteni, és ezeket a hálózati eddig szigetszerű elemeket összekapcsolni. Ez nem egy egyszerű mutatvány, és biztos, hogy nem ér véget a történet ezeknek a projekteknek a lezárultával. Teljesen jogos a felvetés, és teljesen jogos az elvárás és az igény, és pont a BKK ezért tesz meg mindent annak érdekében, hogy ezt a fajta hálózati szemléletet érvényesítse a projektek megvalósítása során.
Van még egy fővárosi közlekedést igencsak érintő nagyobb projekt, amiről szeretném, hogyha szót váltanánk itt a beszélgetés végehez közeledve, ez a Lánchíd és a Váralakbút felújítása. Tavasszal megszületett a döntés erre vonatkozóan, és hát nyilván a környéken élők és a környéken közlekedők hát kicsit rettegve figyelik, hogy mikor is kezdődnek el ezek a munkálatok, mert a hírek szerint ez is azért 2-2,5 évig tartó folyamat lesz.
Ezt a végét meg tudom erősíteni, ez tényleg egy körülbelül 2-2,5 éves folyamat. Nagyon komplex és bonyolult, mert egy olyan hálózati elemét érinti a városnak, ami jelenleg fontos szerepet tölt be. Hétvégenként innen le is lehet zárni a Lánchidat, anélkül, hogy érdemi fennakadást okozna a rendszerben. Hétközben viszont különös tekintettel arra, hogy a budai pesti rakpart, illetve a kapcsolódó úthálózati elemek milyen funkcionalitást töltenek be jelenleg a rendszerbe, ebbe az alagút egy fontos elem. Viszont olyan változások is vannak, és ez most még csak az alagút és a közlekedési kapcsolatok, amire tudni kell reagálni. A turisztikai forgalom olyan mértékben növekszik, hogy én tudtam olyan fényképet készíteni már a alagútból, egyszer ott álltam így dugóba személygépkocsival, minden oldalról autósor állt, minden irányba gyalogos forgalom volt, a körforgalom magában egyetlen egy jármű sem tartózkodott. Tehát a gyalogos forgalom bizonyos érdemben blokkolja, és ezért úgy kell kialakítani a rendszert, hogy a gyalogos forgalomnak meglegyen az a keresztmetszete, ezért csökkenni fog például a Clark Ádám térnek a körforgalom mérete, megnövekszik a gyalogos forgalomnak a keresztmetszete, és sokkal gyorsabban, nagyobb tömeg tud ilyen módon áramolni. A híd alatti gyalogos átjárót is ki kell bővíteni, meg kell növelni, pont azért, hogy ami lehet, az ne a autós forgalmat akadályozva, vagy a közösségi közlekedés, még ott közösségi közlekedési járatok is mennek, ne ezeket blokkolja, akadályozza. Ez a közlekedési része. Másik fontos tétel, hogy ez nem egy elszigetelt elem. Az alagút, Clark Ádám tér, a Lánchíd, illetve a pesti oldalon a kapcsolódó elemek, ami az mi olvasatunk szerint igazából az Erzsébet térig tart, mert azt kell egyben kezelnünk, és egy egységes logikai megoldást tartani. Ha át is jön valaki a Lánchídon, utána például a pesti oldalon, a rakpartra, milyen módon, hogyan tud lejutni, szeretnénk eljutást adni szállodák mellett egyirányú út, változtatható irányú út, mit akarunk kialakítani. Ezeknek a tervezése folyamatban van, a Lánchíd pedig önmagában egy csodálatos elem. Valószínű, az embernek egyszer adatik az életében, hogy Lánchíd rekonstrukciós projektben részt vehet az a kapcsolatban, amit betölthet.
Tudom, akkor ez ugyanúgy, mint ahogy a Margit híd esetében volt, ez műemléki felújítás is lesz, tehát nem csak egy pusztán
pontosan,
egy híd felújítás.
És ez nagyon fontos elem, és ez, ismernünk kell a hídnak a történetét. Körülbelül a mostani állagát a híd a világháború előtt nyerte el. Azóta beszéltünk a Lánchídnak annak a formájáról, ami van. A második világháború során nagyon komoly sérüléseket szenvedett, szét lett bombázva, fölrobbantva, és ebből fakadóan annak a helyreállításakor tekintettel arra, hogy a második világháború után közvetlenül egy csomó anyaghiány, egyéb műszaki megoldások hiánya, többé-kevésbé félkész megoldás rögzült. Utána a 70-es években volt egyfajta felújítás, nem több mint 40 éve volt, ahol ezt az állapotot konzerválták. de az is több mint 40 éve volt. Most jutottunk el oda, hogy a mostani komplex felújítás keretén belül sikerül helyreállítani a világháború előtti díszítések, háromágú kandelláberek, kisapró láncdobnak a lefedése, és az összes ilyen nem öncélúan historizáló elemnek a visszaállítását. Egy sokkal szebb híd lesz. Azért is sokkal szebb lesz, mert például a díszvilágítás egy modern, korszerű, többféle szín és világítás technikai beállítás lehetővé tesző állapotot fog eredményezni, tehát minden nemzeti ünnepre vagy nagy eseményre más-más megvilágításban tudunk egy nagyon komoly ország szimbólumá válni a Lánchídon keresztül.
Tényleg csak nagyon röviden, mikor kezdődhet ez a projekt, és mivel jár ez majd? Tehát azzal kell számolni, hogy akkor a Lánchíd az alagút le lesz zárva, szakaszosan bizonyos időszakokban le lesz zárva.
2017 harmadik negyedévére szeretnénk a kivitelezési közbeszerzési felhívással megjelenni. Ez azt jelenti, hogy körülbelül a kivitelezés az 18-ban tud megkezdődni, hogy az pontosan mikor egy közbeszerzési eljárásnak a lebonyolításától függ. Onnantól kezdve kell körülbelül 2-2,5 évet számolni. Sokat néztük, matekoztunk, hogy egyébként egyszerre vagy külön-külön nincs értelme külön-külön, mert hogyha így lenne, akkor majdnem 5 évig valamilyen módon akadályoztatva lenne ez a tengely. Nézzük azt is ezzel párhuzamosan természetesen, hogy milyen elkerülő utakat és milyen forgalomtechnikai intézkedésekkel lehet enyhíteni. Biztos, hogy megérzi a várost, nem lehet úgy tenni, mintha ezt nem érezné meg egy reggeli és délutáni csúcsforgalomban. Ezeknek a forgalomtechnikai terveknek a kialakítása folyamatban van.
Az elmúlt órában Dabolcsi Kálmán, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.